gyűjtöttünk, aminek alapvetően nem is föltétlen az volt a lényege, hogy új és új fehér foltokat töltsünk be, hanem hogy adatközlőkkel, falusi cigányzenészekkel, énekesekkel, pásztormuzsikusokkal, akár itt Magyarországon, vagy Felvidéken, vagy Kárpátalján találkozzunk, és egyfajta mester és tanítvány viszony óhatatlanul kialakult.
Mondjuk egy pár szót arról, hogy hol érhető el a részletesebb program, de előtte még elmondanám, ez még nem került most szóba beszélgetésbe, hogy az első nap 24-e az a Fonó Budai Zeneházában itt a szomszédságunkban lesz majd.
Úgy tehát, bizony, egyrészt ez egy különleges női program, no. Szárcsálási táncok alapján cigánytáncokat fog Lőrinc Hortenzia tanítani a workshop folyamán. Ez egy önálló program, de nagyon szívesen beillesztettük a táncház találkozó programjába. Ez hát a Fonóban lesz délelőtt 10-től. Utána még mindig pénteken, tehát április 24-én a már jól megszokott Halljunk Szót nyitó táncház lesz a Fonóban hajnalig. Nagyon sokan érkeznek, ahogy említettem már, messze tájakról, és itt örömmel találkoznak, hiszen nyilván egy-két nappal korábban megérkeznek már Budapestre. A Fonó weboldalán megtalálható ennek a programnak a leírása szintén. A táncháztalálkozó.hu pedig hát tényleg a tárháza az arénabeli programoknak. Szombatról vasárnapra Viradóra az egyik partnerünk, kiváló partnerünk a Hagyományok Háza rendez éjszakai bárt, ami így hivatalosan is a táncház találkozó része. Lesznek városszerte különben ilyen önálló kezdeményezések, ami nem baj, mert...
Ilyen korábban is volt, vagy ez most új ebben az évben? Ezek a kihelyezők?
Nem, mindig is szokott lenni ilyesmi, mert azért igyekeznek kollégák, rendezvényszervezők meglovagolni ezt a fuvallatot, de nincs is ezzel baj, mert tényleg nem fér be mindenki a Hagyományok Háza épületébe ilyenkor. Amit még így kiemelnék, ilyen különleges programot, persze az egész táncház találkozót, legyen az a Fonóban, vagy a Hagyományok Házában, vagy a Sportarénában, nyilván a táncházak sokasága adja a gerincét az egész programnak, de azért lesz még további olyan érdekesség, mint a Minden Magyarok Tánca. Itt Nyugat-Európából, tengeren túlról, néha még akár Ausztráliából is érkeznek olyan fiatalok, vagy kevésbé fiatalok, akiknek a napi szabadidős dolguk, hogy úgy mondjam, a néptánc, a népzene, és mindez a magyar néptánc és a magyar népzene. Kovács Norbert Cimbi találta ki ezt most már jó néhány éve, óriási sikere van. Tényleg annyira megható dolog, tényleg az embernek elszorul a torka, amikor messzi tájakról idejönnek, előre kiadnak egy rövid, nem is koreográfiát, most idén talán Zoli bácsi miatt is a boncidai táncanyagot választották ki, és akkor sokan muzsikálnak, még többen táncolnak, van, hogy 180-200-an is eljönnek a saját költségükön, azért a félórás megmutatkozásért, amit persze egy nagyon, nagyon kedves és tartalmas próba is megelőz, de utána is nyilván még akkor sokan találkoznak olyanok, akik egyébként tényleg nagyon távol élnek egymástól. Nagyon tágadságot nekünk is program, ami a legfiatalabb generációt érinti zenében és táncban is.
Nagyon érzékletesen beszéltél erről, és az embernek kedve támad, reméljük többeknek fölkerekedni
hát
és elmenni.
Én nem untam még meg mindig. Van például egy ilyen különleges programunk, a vasárnapi nyitás, az a Magonca együttessel lett, rengeteg gyerek fog muzsikálni és énekelni, Lányi György, Lányi Gyulinak a csapata. Hát aztán Aprók Bálya, Kárpát-Benencei Öreg Táncos Együttesek Szövetsége, ilyen létezik, kérem szépen, akik nem bírnak leállni.
Függésben vannak, igen.
Tényleg, tehát, hogy együttesekben táncolnak, szövetséget alapítottak, és eljönnek, és táncházat tartanak nekünk. Ez óriási dolog. Művészeti iskolások, szakiskolások be fognak mutatkozni. Ez megint arról szól, hogy igazából ők mindenféle tanulmányi versenyeken összefutnak, de akkor egymás konkurenciája. Uh-huh. Itt erről egyáltalán nincsen szó. A közös muzsikálás az, hogy Kodoba Florinnal együtt muzsikálhatnak például, akkora élmény, és nyilván a táncos szakiskolásoknak szintén.
Hát csak idén majdnem végigmondtál.
Az 50 éves Kolo együtt, és fognak egy rövid kis koncertet, és utána természetesen délszláv táncházat tartani.
Szóval úgy kezdtük, hogy mindent úgyse lehetne egy hirtelen elmondani, de azért mindent, amit csak lehetett összefoglaltál, nagyon jól és nagyon érzékletesen. Hát köszönöm szépen, jövő hétvége tehát Papp László sportcsarnok, vagy Budapest sportcsarnok, Fonó Budai Táncház és a Hagyományok Háza, mindezekről a 45. táncház találkozó kapcsán beszélgettünk Berán Istvánnal. Köszönöm szépen, Pityu!
Én is köszönöm az érdeklődést!
Szia!
Perc.
Ez a szép magyar dal talán egy kicsit meg is ágyazhat, bár nem biztos, hogy pont ilyesmi lesz, a Herényi Virágút programjának, amiről Szekér Annával beszélgetünk. Szerbusz, Péterfi Ferenc vagyok.
Igen, sziasztok!
Herényről már itt a napi bevezetőben elmondtam, hogy annyit érdemes tudni, hogy ez Szombathelynek egy lakónegyede, egy szomszédsága talán, ha mondható így, az én ismereteim szerint, és hogy ott valamikor egy civil szervezet egy elég rossz állapotban levő intézményt kapott, és évtizedek alatt szépen fölépítette, feljavította, és az egy olyan folyamatos szolgáltatást és működést biztosít, amitől föl sem merül, ha jól sejtem az önkormányzatban, hogy nem, hogy elvegye, de hogy ne támogassa ezt. Szekér Hanna anyukája, vagy apukája volt, bocsánat, aki elkezdte működtetni, és lányára hagyta, nekem ez nagyon tetszik. Na, de akkor térjünk a családi és egyéb vonatkozások, meg a földrajzi vonatkozások mellett túl ezeken a programra, ami április 25-26-án, tehát jövő hét végén lesz. Mi az, amit a leginkább kiemelnél, Hanna?
Igen, itt a ugye jövő hétvégén kerül megrendezésre a 22. Herényi virágút. Igazából amit kiemelnék, hogy 24-én lesz a hivatalos megnyitója a rendezvénynek. Ez régebben vasárnap szokott lenni egy ilyen köszöntő formájában, de most idéntől úgy tervezzük, hogy április 24-én pénteken lesz. Ez csak egy ilyen kisebb, szűkebb körű megnyitó, a hivatalos megnyitó, és akkor 25-én és 26-án lesz maga a virágvásár, virágkiállítás és vásár.
De hát azért számtalan más dolog is lesz, bár nem becsülöm, ez is egy nagyon fontos rész nyilván, hiszen a virág az egy fontos élőlénytársunk.
Igen. Igen, hát ugye a két nap alatt, szombat-vasárnap, 5 helyszínen várjuk a látogatóinkat, színes programkínálattal, és úgy gondolom, hogy a család minden tagja, minden korosztály megtalálja a maga számára kedves programot. Esetleg kiemelném például László Attila templomi koncertjét, ami vasárnap lesz 15 órától, illetve Maci Birodalom van itt a Herények házában, és ott indítunk tárlatvezetéseket, illetve több szakmai programmal is várjuk a kertészet iránt érdeklődőket.
Azt látom, hogy ilyen színterekre bontottátok a programot. Van, ami a Herények házában lesz, van, ami a templomban, az előbb erre hivatkoztál, van, ami a Csókvirágudvaron, milyen szép neve van, Élményliget, Tulipántér. Na szóval, hogy különböző helyszíneken, tehát valójában a lakónegyed, vagy ez a város rész, ez rendesen azt tippelem így láthatlanban, hogy körbejáródik sokféle helyszínen. Nem tudom, mennyire vannak távol egymástól ezek a helyszínek, amiket említettem.
Abszolút. Ugye a Herényi Virágút az most idén már több mint 1 kilométeres útvonalon lesz, és ugye ezen helyezkedik el az 5 helyszín. Uh-huh. Szerintem kényelmes sétatávra található, hogy az összes, mindenhol egy kicsit meg lehet állni, megpihenni, lesz két színpadunk is, az egyik ugye a Csókvirágudvarba, a másik pedig a Tulipántéren, itt mindenféle változatos zenei programok, akár előadások is lesznek.
Mekkora körülbelül a lakosságszám ebben a, nyilván máshonnan is jönnek, de Szombathelynek ez a negyede, lakónegyede, körülbelül hányan élnek ott, ezt tudjuk-e tippelni?
Igen, körülbelül egy ilyen 2000 főt tartunk számon nagyjából, hogy ők tartoznak Herényhez.
Ez egy nagyon, és van egyfajta ilyen helyi tudat, ilyen helyszelleme nyilván van tartva?
Igyekszünk ezt elültetni, meg a lokálpatriotizmust erősíteni itt Herénybe, hogy szeressenek ide tartozni az emberek, akarjanak ide költözni az emberek, és szerencsére ez így az utóbbi években eléggé fellendült. Sok új beköltözőnk van, sok új lakosunk van, és jönnek, hál' Istennek, a Herények háza egyéb programjaira is, nem csak a Herényi Virágútra.
És jó sejtem, hogy itt nem csak szűkenve kulturális rendezvények vannak, hanem mindenféle más is. Egyúttal azt is kérdezném, hogy valójában van, ahol a nézőnek megy az ember, de azt is láttam a programban, vagy legalábbis sejteti a program, mert hát ebből azért következtetni kellett a műsorvezetből, hogy a résztvevőknek különböző aktivitásaira is épít egy csomó minden, nem csak a hallgatónak, a csendes ülő hallgatónak szólnak.
Igen, igyekszünk bevonni így a látogatóinkat is a programjainkba, illetve nagyon sok önkéntesünk is van így az év során is, illetve a virágúton is, közösségi szolgálatos diákokat is vonunk be segíteni, és azt a visszajelzést kapjuk, hogy szeretnek részt venni.
Igen, ezt pont kérdeztem volna, de nagyon jó, hogy erre kitértél, hogy a civilek, önkéntesek mennyire vonnak be, vagy vonódnak be, mert ekkora nagy programsorozatot nem tudom, mennyien vannak alkalmazottak ott a intézményekben, de néhány ember nem tud, csak akkor, hogyha ha társak
igen, vannak. Igen, alkalmazottak nem vagyunk sokan, de ezért is mindig mondjuk és kifejezzük, hogy nagyon hálásak vagyunk az önkénteseinkért, és nélkülük például tényleg egy virágút nem jöhetne létre, mert most is körülbelül egy ilyen 25 önkéntes, meg egy ilyen 40-50 diák mindig szokott lenni a két nap alatt.
Volt-e, vagy van-e arra valami látásotok, vagy valami tudásotok arról, hogy Szombathely, ami egy nagyon szép nagyváros, más város részei is megpendülnek, tehát nem hogy ide jöjjenek, hát akár azért is, hanem hogy a saját maguk eseményét, a saját területüket egy kicsit berendezik, és játsszák, és szórakozzák, szóval, hogy éljék azt a helyet.
Hát alapvetően a többi város részben is van szerintem színes kulturális élet. Mi így itt a Herényi Virágútra mindig szoktunk egy felhívást csinálni így civileknek, hogy csatlakozzanak hozzánk, mi nyitottak vagyunk az együttműködésre így más civil egyesületekkel is, úgyhogy igen, így próbálunk együttműködni mindenkivel.
Hát jó időt, meg sok sikert kívánunk az eseményhez. Jövő hét végén lesz a Herényi Virágút. Szekér Hannával beszélgetünk erről, és ha valaki Szombathely közelében, Vas megyében jár, lehet, hogy ezen a pénteken induló, de valójában szombat-vasárnap kibontakozó eseményen érdemes jelen lenni. Köszönjük szépen, Hanna, a legjobbakat kívánjuk.
Szépen, sziasztok!
Szia!
Nyár volt már, és színes volt a rét, szirmot bontott ezer virág, magvaikat széthordta a szél, mely egy este szörnyű viharrá változott, és egy kis magot ellopott, egy szem kis magot. Pördelte a sziklák halát, sápat szírma, alig látott fény, nem csodálta senki, arra senki sem jár, csendben őszi sorsára vár. És a kis gyökér tördelte a sziklák falát, sápat szírma, alig látott fény, nem csodálta senki, arra senki sem jár, csendben őszi sorsára vár.
117 perc.
Energiaközösségek Magyarországon, hol tartunk, merre tovább? A Magyar Természetvédők Szövetsége jó pár éve már ezzel a témával, én legalábbis jó pár éve találkoztam, hogy elkezdett intenzíven foglalkozni. Március 17-én volt egy esemény. Éger Ákost hívtuk, aki az MTVS-ben ennek az egyik programfelelőse. Szia, Péterfi Ferenc vagyok.
Éger Ákos vagyok, szia, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Mikor az itt a bevezetőben elmeséltem egyszer, amikor még a mai műsort konferáltuk föl, hogy egyszer egy holland vendégem volt, akivel egy felüljáron jöttünk át valahol a Rákospalotai körvasút sor körül, és így ráláttunk a Rákospalota pestőhelyi városrész, és tele volt már akkor napelemmel. És akkor mondta nekem, hogy mi nálunk ezek ilyen kis szomszédságonként, kis házanként együtt ilyen energiaközösségbe működnek. Én akkor hallottam így először ezt a szót, nem mintha nem lehetne ezt kitálni, de azért nem csak ezt jelenti. Na szóval, hogy mit is jelent ez a program, illetve jelenti-e azt ténylegesen, kérdezem mindjárt, hogy valóban szűkebb lakóközösségek vagy városi negyedek valamilyen módon saját maguk ilyen közösséget hozzanak létre, vagy másra gondoljunk?
Erre is, és sok minden másra is gondoljunk. Ugye egyrészt az energiaközösségeket jobban látjuk előremutatónak, hogy tudatos energia állampolgárok lehetünk, és lebonthatjuk ezt a nagyon centralizált, ugye a fosszilis erőforrásokra épülő infrastruktúrát, amiben most működik az energiarendszerünk. De ugye át se kellene esni a ló túloldalára, pontosan amiről a holland úri ember beszélt, hogy a mi irányába ugye azért haladunk, hogy minden tetőn különálló napelem, mindenkinek külön akkumulátor, ez sem azért egy üdvözítő megoldás, és a középút lehetne az energiaközösségek, amikor mondjuk az északi oldalon lévő házakra ugye nem rakunk napelemet, hanem a szomszéd déli oldalra rakjuk ezeket a napelemeket, és megosztjuk az energiát. De ugye az energiaközösségben az a szép, hogy itt nem csak infrastruktúráról és beruházásokról lehet beszélni, hanem akár szemléletformálásról, vagy azt a példát szoktam nagyon egyszerűen hozni, hogy miért vegyek meg én egy hőkamerát, amivel mondjuk a házamat lekamerázom, és megnézem, hogy hol szökik a meleg, megvehetne ezt egy utca, vagy egy helyi egyesület is megveheti a hőkamerát.
10 évben egyszer esetleg bekapcsolja az ember ezt.
Így van, és így is el lehet indulni egy energiaközösséggel, tehát ez nagyon széles skálán mozog, vagy egyszerűen arra energiaközösséget létrehozni, hogy közösen finanszírozzunk ilyen beruházásokat és fejlesztéseket, amit egyedül mondjuk nehezebb megtenni.
Volt most egy fontos, nem tudom, konferenciának, vagy szakmai találkozónak, minek pontosan, minek nevez, de milyen csomópontok voltak, milyen hangsúlyok, amelyeket érdemes itt most megemlítenünk, kiemelnünk.
Igen. Említetted, hogy már régóta foglalkozik a Magyar Természetvédők Szövetség ezzel. Magyarországon körül 4 éve lehet hivatalosan is energiaközösséget létrehozni. Ugye nagy általánosságban megkülönböztetünk ugye közösségi energia programokat vagy kezdeményezéseket. Ez az, ami mindenféle jogi személyiség, meg bonyolult eszközök nélkül, ugye csak ez a szomszédsági kezdeményezések, és az energiaközösségek azok pedig jogi személyek, regisztrált jogi személyek, amit már Magyarországon is meg lehet tenni. Az elmúlt években 18 ilyen energiaközösséget létre. Az a szép bennük, hogy sokfélék, tehát van alulról jövő civil kezdeményezés, egyházi kezdeményezés, önkormányzati kezdeményezés, és itt már fölhalmozottak azért tapasztalatok, ezeket a tapasztalatokat próbáltuk a konferencián megosztani, és olyan új kezdeményezéseket is inspirálni, akik még csak ezen gondolkodnak.
Tehát van, akik üzletileg foglalkoznak energiaközösségekkel, ahol jól veszem ki a mondandódat, és van, amikor közvetlen a lakosság bevonásával, aktivizálásával történik az erről való gondolkodás, meg hát talán a cselekvések is.
Igen. Egy fontos dolgot még nem mondtuk, hogy az energiaközösségeknek az egyik legfontosabb jellemző, hogy non-profit formában működnek, tehát nem a profit és a profitnak a kivitele a cégből a céljuk, hanem ha keletkezik is plusz, azt újra felhasználják, ugye remélhetőleg fenntarthatósággal, energiatékonysággal, környezetvédelemmel kapcsolatos célokra, és így gyakorlatilag az energiarendszerünknek a megújítása, helyi szintre való levitele, a közösségépítés, tehát az egyéni szintről próbáljuk elmozdulni a közösségi megoldások felé, és ez a non-profit forma egy kicsit ugye a gazdaság átalakításáról szól, hogy nem minden a profitról szóljon, hanem ezt a profit helyben keletkező forrásokat ezt fordítjuk vissza a közösség számára. Tehát ha megnézzük egy kicsit így a fenntarthatóságnak a különböző lábairól szoktunk ugye néha beszélni, akkor ebben benne van a környezeti, benne van a társadalmi, és benne van a gazdasági része is a fenntarthatóságnak.
Amik voltak nálatok előadások, azokból valamilyen összefoglaló, vagy valamilyen leszüremkedett, valamit, vagy tanulmányok, vagy akár videók megtekinthetők, aki ezzel a dologgal intenzívebben szeretne megismerkedni? És még nem volt ott.
A Magyar Természetvédelmi honlapján a hírek között megtalálják a konferencia programját, és oda feltöltöttük az előadásokat is. Van a tudástér.közenergia.hu honlapunk, ahol nagyon részletes sikertörténetektől elkezdve nagyon konkrét iránymutatások találhatók, meg jogszabályi szintig is gazdasági javaslatok is, hogy hogyan lehet energiaközösségeket létrehozni, és amiről még nem beszéltünk, ugye azért az energiaközösségek most indulnak, az energiarendszer ugye egy nagyon-nagyon komplex, erős szereplőkkel rendelkező rendszer, amiben így új szereplőként ugye egyenként nehéz az érdeket érvényesíteni, ezért januárban létrehoztuk az Energiaközösségek Szövetségét, amiben regisztrált energiaközösségek lehetnek a teljes jogú tagjai, de várunk minden érdeklődőt, akár pártoló tagként is a szövetségbe, és így próbáljuk az energiaközösségek közötti tudásmegosztást, és egyáltalán a közösségeknek az érdekérvényesítő képességét növelni az Energiaközösségek Szövetsége által is.
Van-e mostanában valami határpont, vagy valami esemény, vagy valami, ami következik, vagy amitől eldőlhetnek dolgok? Szóval, hogy léptek-e át, akik ezzel foglalkoznak, valamit, ami fele a új dolog, amifele elindulni kell, vagy pedig zajlik az élet a normális menetében?
Ez apró munka, tehát például fontos lenne egyszerűsíteni az energiaközösségek regisztrációját, erre is van javaslatunk. Van egy európai pályázati forrás, erre ezzel kapcsolatban is májusban jön egy következő kiírás, itt magyar induló energiaközösségek is pályázhatnak, és általában minden ősszel a villamos energiatörvény módosítása szokott megtörténni, és itt többen az elmúlt években mindig finomodott, és azért javult az energiaközösségekkel kapcsolatos szabályozás, és reméljük, hogy ősszel is nagy lépéseket tehetünk előre, hogy az energiaközösségek lehetőségei bővüljenek. Erre az őszi időszakra készülünk.
Köszönöm.
Javaslatokkal, jogszabályi javaslatokkal.
Köszönöm szépen a közelmúltban lezajlott párbeszéd, szakmai párbeszédet, ennek a energiaközösségek jövőjéről, ennek a tartalmáról beszélgettünk a Magyar Természetvédők Szövetsége képviselőivel, Éger Ákossal. Köszönjük, Ákos.
Köszönöm a lehetőséget.
Szia. Csábít.